Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt egy évtized haderőfejlesztési erőfeszítéseinek köszönhetően mára teljessé vált a Magyar Honvédség nehéz harckocsi flottája, vagyis megérkeztek az utoljára rendelt Leopard tankok is, jelentette be a honvédelmi miniszter az M1 állami televízióban. Korábban volt 12 2A4-esünk, most kompletté vált a 44 egységből álló 2A7-es, és ez egy nagyon nagy tekintélyt parancsoló, komoly erő, fogalmazott Szalai Bobrovnicki Kristóf. Mint elmondtam, a honvédség szárazföldi eszközparkja az elmúlt 4 évben teljesen megújult, és a harckocsikon kívül ez a katonai helikopterekre és a repülőgépekre is igaz. A NATO múlt heti külügyminiszteri tanácsülésén gyakorlatilag a nyugat-európaiak, az északiak, a baltiak mind arról beszéltek, hogy ha esetleg béke lesz, akkor is hosszú távon ellenséges viszonyra kell berendezkedni Oroszországgal. Erről beszélt a külgazdaság és külügyminiszter az Igazság órája című online műsorban. Szijjártó Péter szerint minden jel arra mutat, hogy az európai politikai elit most egészen biztosan nem érdekelt abban, hogy béke legyen Ukrajnában, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne tudják aláaknázni a diplomáciai rendezést. Csütörtökön tanácskoznak az Európai Unió tagállamainak vezetői, többek között az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos ügyekről. A magyar miniszterelnök reggel a Facebook oldalán borulátóan fogalmazott egy körvonalazódó tervvel kapcsolatban. Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb, kezdte közösségi médiás bejegyzését, amelyet az X oldalon angolul is megjelentetett Orbán Viktor. Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk, haladunk az eszkaláció irányába, és ami biztos, a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják. Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia, most csütörtökön és a következő években, zárta bejegyzését a kormányfő. Minden eddiginél közelebb van az ukrajnai háború lezárása az vezető megoldás, mondta az amerikai elnök a Fehérházban, reagálva a Berlinben tartott ukrán-európai-amerikai tárgyalásokra. Donald Trump közölte, hosszan egyeztetett telefonon Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, valamint a német, az olasz, a finn, a francia, a brit, a lengyel, a norvég, a dán és a holland kormány, illetve államfőkkel és a NATO főtitkárával. A dolgok elég jól haladnak, foglalt össze a megbeszélések eredményét, és elismerően nyilatkozott arról, hogy az európai vezetők hogyan állnak a háború lezárása érdekében tett amerikai lépésekhez. Arra a kérdésre, hogy a közelmúltban személyesen beszélte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Donald Trump igennel válaszolt. Az ukrán-magyar határszakaszon 5190-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 39 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 163.003 gyerekes édesanya már idén érvényesítette az SZIA kedvezményt, ők már az ősztől így adómentesen kapják a fizetésüket, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Októbertől a 3 gyerekes édesanyák nem fizetnek személyi jövedelemadót. Aki eddig élt a lehetőséggel, nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot, hívja fel a figyelmet a NAV. 1 millió családot érint január 1-től a családi adókedvezmények duplázása, közölt az M1 állami televízióban a családokért felelős államtitkár. Kont Zsófia szavai szerint ez egy gyerek esetében 20 000 forintot, 2 gyereknél 80 000-et, 3 gyermek esetében pedig közel 200 000 forintot jelent havonta, ami akár történelmi lépésnek is mondható és nagy segítség. A gondos óra program a világon egyedülálló, Magyarország nem csak család, hanem idősbarát is, jelentette ki az államtitkár. Kont Zsófia közölte, a felhasználók száma már meghaladta a 950 000-et. A politikus erről a Bálna rendezvényközpontban a gondos óra évzáró, ahol a biztonság összeköt című rendezvényen beszélt. A más csoport is csatlakozott az Aponyi Franciska programhoz. A 2023-ban indult kezdeményezés célja, hogy összefogva gazdasági társaságokkal, segítségnyújtással és mentorálással megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek stabil megélhetést jelentenek a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő fiatalok számára. A belügyminisztérium együttműködési megállapodást kötött a MÁV-val, ezt ünnepélyes keretek között írták alá a keleti pályaudvaron. Végül az időjárásról. Holnap általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben, néha gyenge eső, szitálás, esetleg ónos szitálás előfordulhat, a szélmérséklet marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Megjelent az új ember december 14-i száma, a tartalomból. Derűvel, bizalommal, Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Idén 80 éves az Újember katolikus hetilap. Boér Blanka 50 éven át volt munkatársa a kezdeti időktől egészen a 2000-es évek elejéig, 101 éves korában, 2020-ban hunyt el. A múlt alkalommal az Újember lap indulásáról, a 40-es évekről szólt, most pedig az 50-es évek nehéz körülménye közötti újságírásról, lapkészítésről eleveníti föl emlékeit ebben az archív beszélgetésben, amelyet 2010-ben az Újember 65. születésnapján készítettem. Azóta eltelt 15 év. Amit elmond, rendkívül érdekes, és azt hiszem, hogy személyes emlékem ezekről az időkről már szinte senkinek nincs. Kedves Blanka néni, 50-es évek, hogyan alakult a példányszám, és hát hogyan tudták a lapot megjelentetni, eljutatni az olvasókhoz a legnehezebb sztalinista időszakban?
1952. januárban lefaragták 30 ezer példányra a lap példányszámát, amelyik 1948-ban, még a Mincheti bíboros úr aktív idejében, akkor 130 ezer példányig felmentünk. Mert akkoriban volt egy bizonyos mennyiségű papír, amit kiutaltak, de hogyha akartunk többet nyomni, ahhoz meg kellett szerezni a papírt. És amennyi papírt tudtunk szerezni, annyi lapot tudtunk nyomni. Akkor abban nem szóltak bele, eleinte ugye a papírral próbálták. Ugye össze-vissza, innen-onnan, amonnan vettük a papírt, és emlékszem, hogy egyszer Szombathelyre kellett elmenni a papírért, és ott, ha jól emlékszem, akkor a szakszervezettől vettünk meg papírt, és hát a fiúk lementek teherautóval felrakni a papírt, aztán akkor ott meglátta egy nagyokos, jó elvtárs, és akkor, amikor már mentek kifelé, akkor rájuk uszította az oroszokat. Úgyhogy úgy tudtak kijönni ott Szombathelyről, hogy dekkoltak, az a Takás Gyuri az a egész végig, amíg létezett, őrizte azt a kalapot, amit átlőttek, mert lőttek utánuk. Hát, nem akármilyen idő voltám, azt kérem szépen.
Tehát levették a példányszámot, akkor hogy próbáltak spórolni?
Szóval úgy volt, levették a példányszámot, mert akkor már lapengedélyünk volt. És akkor ugye 30 ezer példányról szólt. És az év elején az első két példányt, azt ki is nyomtak 30 ezer példányba, úgy volt. 52-ben. És akkor egyszer, amikor a harmadik számot nyomták, tartott a nyomás a nyomdába, amikor egyszer csak telefonál a kollega, aki a nyomdai kiküldött volt a kiadóhivatal részéről, mert ott azért akkor mindig volt a kiadóhivatalból valaki a nyomása. És egyszer csak telefonál, hogy baj van, mert ugye az is olyan szép dolog volt, hogy akkoriban ugye a belügytől mindig ült valaki a nyomdába, külön szobája volt. És akkor kijött ez a belügyes, és amikor a 24 ezer példány megvolt, akkor megnyomta a gépet, azt mondta, hogy nincs tovább. De minden előzmény nélkül, mert hát régen azért voltak olyanok, hogy akkor még nem volt az az igazi cenzúra, csak olyanok voltak, hogy egy kicsit elkoboztak, olyanok még voltak, hogy ugye az öntudatos nyomdászok nem voltak hajlandók kiszedni egy-egy cikket. Hát a csodát nem voltak hajlandók, mert ott volt a fiókjukban. Csak ugye akkor még nem cenzúra címen, hát ha a munkások nem szedik ki, nem lehet mit csinálni, nem jelenhetik meg. Semmi előzménye nem volt ennek a 24 ezer példány. Most akkor ugye a Sád Béla elkezdett rohangálni, és ugye a másik fő baj az volt, hogy nem csak az, hogy ugye mennyi pénzt vittek el, hanem abban hajlandók lettek volna, hogy a nyomda az expedíciót megcsinálja pénz nélkül, hogy azért ne kelljen külön fizetni. Ez nem a nyomdától függött, hanem a főségektől. De akkor ki kellett volna adni az egész címanyagot. És erre a Sád Béla azt mondta, hogy azt már nem. Na hát akkor ugye, amikor kisült, hát most gondoljál, volt 30 ezer példány, és abból levettek 6 ezeret. A 6 ezeret körülbelül annyi előfizetőnk volt akkor. 6 ezer. És a többiben, hát ugye valamik Pesten is eladtunk, és ment vidékre a plébániákhoz, akkor elég nagy volt. Kétségbeesésben ültünk ott, és akkor ugye, amikor visszajött a Sád Béla, összehívta a társaságot, és ezt elmondta, hogy most mi van. Az, hogy ő ezt vállalta, hogy nem adja ki a névsort, és hát ezt mindenki helyesnek tartotta, és akkor hát miután az első rémületen túlestük, akkor a kiadóval összeült, és akkor egyöntetűen mondtuk, hogy mi vállaljuk a expedíciót minden külön díjazás nélkül. Hát tudtuk, hogy tulajdonképpen az az életünket jelenti, mert mi soha senkitől egy fillért nem kaptunk. Mi tényleg senkitől nem kaptunk semmit, és az új ember az az ottani kollégák munkájából állt össze. Az egészen természetes volt, hogy azt mondtuk, hogy megcsináljuk az expedíciót. És ugye, mivel ez kiadóhivatali munka, hát természetes, hogy csak kiadóhivatal voltunk. De Sád Béla nagyon megköszönte. És amikor ugye ott híre ment a szerkesztőségbe is, és amikor az első expedíciónak nekiültünk ott, hát akkor előálltak ők is, hogy hát ők nem tartoznak az új ember családhoz, és hát olyan, akkor ők is beállnak, és amit lehet, ők is segítenek.
Az expediálás az szépen a lap csomagolása volt olyan egységcsomagokba, amelyek egy-egy plébániai megrendelések nyomán alakultak ki, tehát kis csomagok, és ráírva, hogy melyik plébánia, és akkor a különböző postai, illetve vonalak szerint lettek azok csoportosítva.
Aztán ugye kétféle volt. Volt az úgynevezett kislap, meg volt a nagylap. A kislap azok az előfizetők voltak, mert azok teljesen külön voltak, azok ugye egyes példányok. És akkor akkoriban ugye lehúzták az adrémán a címanyagot, és akkor ezeket a címanyagokat, ezeket az előfizetők egyenként kellett rá ragasztani a lapra. Ez volt a kislap. És mivel ez volt a könnyebb munka, ezt csinálta a szerkesztőség. És a szerkesztőségnek a brigádja ott volt a sarokban, a fotelokban, a csuda fotelokban, amit annak idején a Gróf Teleki téren vásároltuk, és az óriási nagy dolog volt akkor, hogyha vendég van, akkor le is tudjuk ültetni. Na szóval ott készült a kislap, és akkor ugyanannak a szobának a közepén, mert akkor az ugye nagyon nagy volt a szerkesztőség, össze voltak tolva az íróasztalok, és akkor a kiadóhivatal többi részét csinálta az úgynevezett nagylapot, ami a plébániákra ment megfelelő rendelés szerint. Na most az úgy volt, hogy voltak a kiszámolók, meg voltak a kötözők. Mert ugye ott volt előttünk az úgynevezett fedőlap, amire rá volt írva, hogy hány napot kell kiszámolni. Azt ugye kiszámoltuk, összehajtottuk rá a fedőlap, és akkor áttoltuk az asztalon a kötözőknek, azok pedig a hivatalos expedíciós kötözéssel lekötözték. Hát bizony addig, amíg megtanultuk az expedíciós csomót, és azt, hogy az ne bomoljon ki, de mégis, ha meghúzom, akkor ki lehet bontani. Fárasztó volt, de nagyon szerettük csinálni, mert az alatt, az idő alatt beszélgetni lehetett. Amikor nagyon fáradtak voltunk, akkor elkezdett közben, volt úgy, hogy egy kicsit nanolászni ott. Mindig mindenki mesélt valamit.
Kicsit olyan volt ez, mint a kukoricafosztás, vagy a kaláka, igen, nem? És volt egy nyalóbrigád, azok kik voltak?
Hát a nyalóbrigád volt a szerkesztőség. Mert az, hogy rákerüljön a cím a lapra, azt egy ecsettel, azt úgy kellett csinálni, hogy az ecsetet azt belegyomták a kleiszterbe, a kleiszter volt az a ragasztó, amit az expedíció reggelén főzött meg a konyhára Takács Gyuri, lisztből meg vízből. Megfelelő adagból, nem akár. Volt a kleiszteredény, azt ő reggel megfőzte, mire expediáltuk, akkor megfelelő ragasztó állapotba került, és akkor annak is volt egy mozdulata, hogy az ecsetet bele kellett nyomni, és akkor egy mozdulattal végighúzni a címpéldány hátán, és akkor egy kicsit meg lehetett fordítani ugyanazzal az ecsettel, rá lehetett tenni a tetejére. Szóval ennek azért technikája volt, hogy kell csinálni. Ez volt a nyalók, ők voltak a szerkesztőség. Na most aztán, mivel itt ilyen nagyon jó hangulat volt, egyszer csak a szobájából kijön a Mihelics Vid professzor úr, akit hát ugye eszébe se jutott senkinek, hogy ilyesmit merjen szólni neki, és akkor kijött a professzor úr, és azt mondja, kérem, vegyék tudomásul, hogy meg vagyok sértve. És hát miért van megsértve, professzor? Hát én ebből miért maradtam ki? És a Mihelics professzor is éppen úgy leült a nyalókhoz, és csinálta a expedíciót. És akkor a Vid nagyon szeretett volna átkerülni a kötözőkhöz. És akkor elkezdett protekciózni, hol az egyik fiúhoz, hol hozzánk, hogy szeretne oda bekerülni, és akkor aztán a két expeditőr azt mondta, hogy rendben van, professzor úr, de meg kell tanulni kötözni. Na hát aztán akkor az sem volt akármi, amikor a Mosonyi Feri a Mihelics Videt kötözni tanította, de megtanulta. Igaz, hogy utána, amikor az első nap egy expedíciót végigcsinált, akkor másnap az ujjait bekötve nem volt elég ügyes hozzá, hát a spárga egy kicsit kihagyják. 56-ban az 23. szám, azt hiszem, hogy akkor lett volna. Ez egy keddi nap volt. És akkor a lapot még megcsinálták, mert arra úgy emlékszem, hogy délután, amikor vonultak az egyetemisták a Petőfi szoborhoz, akkor hát mi mindjárt ott türemkedtünk az ablakokba, aztán amikor jöttek ott elől a professzorokkal a Kossuth-Lajos utcán végig, és akkor előszedtük az összes kis piros-fehér-zöld papírzászlóinkat, mert a nagy ünnepeket nekünk is dekorálni kellett, és akkor a mi ablakunkban mindig piros-fehér-zöld volt. És akkor előszedtük ezeket a kis zászlókat, hogy volt egy csomó, aztán ledobjuk, meg hát óriási hangulatban voltunk, akkor még mi is, hát akkor még senki se tudta, hogy mi lesz belőle másnap reggelig. De az a szám, úgy tudom, már nem jelent meg.
Volt egy szám, amit kidobáltak az ablakon, amiben volt olyan nemzetközönti bíboros.
De ez nem ez volt. Az a november 4. szám volt, mert akkor ugye közben ez nem jelent meg, aztán utána egy-két nap volt hogy az űrzavar, amikor nem lehet, volt, aki be tudott jönni, volt, aki nem, de utána elkezdték csinálni a következő számot. Mert ugye a Fekete István beküldte a novelláját, amiért szintén kapott a fejére, azt hiszem Bécsi Levél, vagy mi volt a címe, de az mind ilyen jellegű volt már, meg a többiek is, és aztán akkor ugye már híre ment annak, hogy a bíboros úr hazajön, és aztán akkor az Íjas Antal megírta a híres nevezetes vezércikkét, hogy a nemzet köszönti bíborosát, és ezzel a fő címmel jelent meg a lap. Meg is jelent, nem is tudom, mennyit nyomtunk, nagyon sokat nyomtunk, mert ott annyit, amennyit akartuk, akkor annyit nyomtak. Egyszer csak kivágódott a kiadóhivatal ajtaja, aztán megjelent a Bauer és Szásztól, a régi terjesztővállalattól. Bauer és Szász, úgy hívták őket. Aztán akkor ez a vállalat is megszűnt, de akkor ezek itt hirtelen talpra ugrottak, és ebből volt a Szász, az még megvolt, és utána azt hiszem egy ilyen Somogyi nevű valaki volt még ott, aztán akkor egyszer csak kivágódik az ajtó, óriási nemzeti színű kokárdákkal, majdnem a bokáikon lógott hozzá, itt megérkeztek, hogy azt mondja, hogy Kossuth lapterjesztő, kérjük a lapokat, visszük. Úgyhogy a nyomdából elvittek, Isten tudja mennyit, el is adták. És akkor mivel lehetett többet nyomni, hát elég sok volt, és ott hátul a 8-as szobában ott voltak a lapok, de azért abból sokat kiküldtünk. Úgyhogy a kiküldött lapokból, annak ellenére, hogy ami a 8-as szobában volt, azt elvitték, mert amikor vigyék el éjszaka, ugye éjszaka verték fel ott a Mária nővért, aki egy ilyen Szent József hospiciumos, aki a hátsó szobában még ott lakott, akkor ő ott maradt egyedül. Ő volt ilyen gondnokféle. És éjszaka verték fel a ávosok, és aztán akkor éjjel, ugye nagy csöndben, hogy senki ne tudja meg, ugye, de odaálltak az ablak elé a kocsival, és az egész Kossuth Lajos utca pufogott, ahogy dobálták le, hogy másnap mindenki, hogy Jézus Mária, mi volt az új embernél.
Tehát az új embert kidobálták az ablakon a teherautó platóra, és elvitték az ávósok.
Igen. Ami megmaradt ott a szerkesztőségben, ez ebből a számból a azt egy utolsó szálig elvitték.
És utána mi történt? A lap élete hogyan alakult a forradalom leverése után?
Hát utána nem lehetett megjelenni. És aztán akkor hát ott csak tévferegtünk a szerkesztőségbe, de a levelek jöttek, a pénzek is jöttek, küldték az előfizetéseket. És igazán szívhez szorító dolgok voltak, kaptuk a leveleket, hogy miből fognak megélni, küldjük az előfizetést, és akkor kiküldtünk nekik ugye körleveleket, hogy nem tudjuk, mikor jelenik meg, nem kérjük a pénzeket, nem baj, ők azért csak küldik, úgyhogy nagyon sokat küldték be, nagyon szerettek ám minket. És nem csak az előfizetők, hanem ugye a kis embereknél lent, akárhova mentünk, amikor kisült, hogy új ember, amit lehetett, mindenki segített.
És akkor mikor látott újra napvilágot a lap?
57. június 1-jét. De közben ugye, hát ott nem tudtuk, hogy mit csináljunk. Aztán akkor kisült, hogy bajba került az Akció Katolika, mert jöttek a szeretett csomagok. És a egyháznak nem volt megfelelő, hogy is mondjam, csak nem voltak emberei, nem voltak mi, akik fogadni tudták ezt, mert rengeteg volt. A Karitász küldte kintről, és akkor a újabbet teljes stábja, szerkesztőség, kiadóhivatal odaállt, és lebonyolítottuk az Akció Katolikának a Karitászt.
És a fali naptár is, ami még most is sok-sok konyhában vagy íróasztal fölött ott van a katolikus otthonokban, az is valahogy ekkor született.
Na hát ekkor született, mert ugye akkor a Sád Béla elkezdte törni a fejét, de ezen ő már gondolkozott régebbről, erről az úgynevezett fali naptárról, ami csak egy lap. De hát ahhoz engedélyt kellett kérni, az nem úgy volt, hogy kitalálom, hogy kiadom és kiadom. És akkor már lehet is csinálni. Hát ez csak egy ilyen megszületett gondolat volt, és próbálkoztak, hogy de most mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, nem csak a naptárral, hanem egyáltalán mit tehetünk. Miközben ugye mi műveltük ugye a Karitász munkát, nagyon sok munka, sokat dolgoztunk, rengeteget. Akkor egyszer csak, ha jól emlékszem, karácsony és új év között, arra is emlékszem, hogy egy vasárnap volt. Egyszer csak üzent a Sád Béla, hogy azonnal menjek be. Egy kicsit meg is voltam ijedve, hogy mi a csuda van. Bent volt a Sád Béla, ott volt a Prado Polikárp, mert ő volt hivatva a naptárt megcsinálni, és akkor ott volt a Prado Polikárp, aztán ott volt a Potyoddi Zsófia, aki a szerkesztőségi titkár volt, akkor ott volt a Magyar Feri, aki meg a Takács Gyuri, meg a Zlaván Dezső. A Szofi leült az írógéphez, és a Póli bácsi lediktálta neki a naptárt. Mi alatt ők ezt csinálták, addig a másik vonal, mi akik megvoltunk, akkor stencilre a propaganda anyagot, vagy megjelent a Fali naptár alatta, ezt egy ilyen egész, ezt ilyen A4-es elfelezve, fönt a levél, lent pedig a megrendelő, hogy hány példányt rendelnek, akkor leírtam stencilre, nem tudom, azt hiszem hármat kellett megírni stencilbe, akkor ezt közben, miközben írtam, akkor a fiúk leforgatták a sokszorosítógépen, akkor, mikor ez le volt forgatva, akkor közben még a Takács Gyuri a levélborítékokra az adrébával ráírta a plébánia címeket, és úgy, hogy gondolja el, hogy bementünk oda reggel, és azt hiszem, hogy 2 órára körülbelül le volt diktálva és le volt gépelve a teljes naptáranyag. Radó Polikárp meg a Szofi megcsinálták, ezt már nyomdába adták, és akkor 450 000 példányba jelent meg a naptár. Na most akkor gondolja el, hogy csak úgy mondom, hogy ez milyen munka volt. Ezt a 450 000 példányt, hát közben megérkeztek a megrendelések. Na most akkor azoknak új kartot kiállítani, akkor fedőlapokat írni, akkor ugye rendszerezni, hogy melyik plébániának hova, ennyi, annyi, amennyi. Valakkor annak megérkezett, meg kellett csinálni az adminisztrációját, és akkor aztán, amikor ugye ez is megvolt, és megjött a naptár, akkor csináltuk a naptár expedíciót. Gondolja meg, hogy ezeket a egylapokat egyenként kinyálazni.
2010-ben beszélgetünk az 1956 utáni időszakáról az új embernek. Blanka néni a gazdasági részében volt különösen járatos az új ember ügyeinek, de mikor én 77-78 táján először mentem a szerkesztőségbe valami kis cikk próbálkozással, akkor úgy emlékszem, hogy Magyar Ferenc főszerkesztő úr titkárságának a vezetője volt Blanka néni.
Hát akkor igen, magára is emlékszem, mert nagyon helyes kisfiú volt, amikor jött valami írománnyal, aztán azt hiszem, hogy sikeres közreműködésem volt, mert egy idő múlva aztán munkatársként üdvözölhettük.
Ha visszatekint Blanka néni, hát az életének jelentős része az új emberhez kötődik. Mit jelent önnek Blanka néni 2010-ben ez a 67 éves újság?
Nézd, elmondhatom, hát lényegében az életünket jelentette akkor, és hát a felnőtt életemnek a nagy részét ott töltöttem el, hát több mint 60 évet. És szerettem is, nagyon szerettem, amit csináltam, akármelyik része. Nagyon szerettem ott lenni. Szerettem a kollégákat, mert hihetetlenül jó közösség volt együtt. Hát aztán persze meg is fertőződtem a szerkesztőséggel, a lappal, meg általában a médiával, ahogy most hívják, mert most még öregségemre is nem tudom elképzelni a napot, hogy ne olvassam el a napi lapot. Szép emlékeim vannak, és úgy érzem, hogy azt, amit akkor mi csináltunk, az nem kicsi dolog volt. Lehet, hogy kintről nem úgy látszik, de mi belülről úgy éreztük. És teljes szívvel, és teljes böcsületes hozzáállásunkkal csináltuk, amit csináltunk. És nagyon nehéz korszakban, nehéz körülmények között dolgoztunk. De remélem, munkánk olyan volt, mint a Szentírás szerinti jóasszony mécsese, amely a legsötétebb éjszakában is legalább egy nagyon kicsikét, de mindig világít.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Boér Blanka több mint fél évszázadon át volt munkatársa a lapnak. 2010-ben beszélgettem vele.
amikor a újság 65 éves születésnapját ünnepeltük, akkor elevenítette föl azokat az emlékeket, amelyeket most hallhattunk. Boyer Blanka 101 éves korában 2020. július 17-én hunyt el. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az eukarisztia liturgiájáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Harsanva szóló hang kiált, szétoszlat már minden homályt, előzi messze álmaink, az égből Krisztus fénye int. Serkenjen már a szennyesen, kábultan alvó értelem, új csillag fénylik odafenn, hogy minden átkot elvegyen. A bárányt küldi már az ég, leróni adósságaink. Mindnyájan bűnbocsánatért kiáltozzunk könnyek között, hogy majd, ha fénye újra gyúl, s a földre félelem borul, részünk ne büntetés legyen, hanem jóságos védelem. Atyának dicséret legyen, és gyermekének győzelem, s a boldog lángot ővelük, örökre áldja énekünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Advent idején ezzel a gyönyörű himnusszal köszöntjük minden hajnalban, és várjuk a megváltó születését, és a mai hittanóránkon pedig próbálunk elmélkedni azon, hogy mi lehet a kenyérnek és a bornak a titka, mi lehet az a felfoghatatlan és emberi szemmel nem látható ajándék, amivel nap mint nap közénk jön Krisztus a kenyér és a bor színe alatt. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy átvitt értelemben mire tudunk mi emberek éhesek és szomjasak lenni? Mi az, amire szomjúhozik a lelkünk, a testünk? Mi a válasz erre a kérdésre?
Például én erre azt mondanám, hogy a szeretetre az a legmindennapibb válasz, hogy sokan éhezünk, szükségünk van a szeretetre mindenkinek, és ha valakinek nem jut meg az a szeretet, éhes lesz, szomjas lesz a szeretetre.
Szeretet nélkül pedig nagyon keserű az élet. Viki?
Hát szerintem is a szeretetre lehet éhes és szomjas az ember, illetve a kedvességre, a békességre, a nyugalomra, a jó családi környezetre, barátokra. Ezek mind olyan dolgok, ami szerintem egy boldog élethez szükséges.
Amikor valaki névnapját, születésnapját, házasság évfordulóját ünnepli, ajándékot szoktunk adni neki. Milyen ajándékok jutnak erről eszetekbe, mit szoktunk ajándékul adni névnapra például?
Egy szál virágot, egy virágcsokrot, egy táblacsokit, vagy egy doboz bombont.
Nagyon sok ötletetek lehet, hogy ki minek örülne ilyenkor, és amikor átadjuk, akkor nyilván, hogy nem csak egy virágot, vagy egy csokoládét ajándékozunk, hanem mivé válik ez a pillanat, amikor átadod ezt az apróságot annak, akit fel szeretnél köszönteni.
Szeretetté válik az egész, és így maga az ajándékozás, boldogság érzete járja át szerintem az embereknek a szívét, mert ez egy nagyon szép dolog ajándékozni a másiknak, és én őszintén, én jobban szeretek adni, mint kapni, mert jó látni, hogyha a másik embernek tetszik az az ajándék, amit én kitaláltam, vagy amit én úgy gondoltam, hogy tetszeni fog neki, és ez igazán jó érzés.
Ha már így az ajándékozásról beszélünk, és ugye az előbb említettem, hogy advent idejében járunk, és készülünk a megváltó születésére, amikor nyilván ajándékkal készülünk Krisztusnak a születésnapjára ő neki, a gyermek Jézusnak is, meg a családjaink tagjai részére is, meg mindazoknak, akiket szeretünk. Szerintetek, ha már itt tartunk, akkor mitől válik igazi ajándékká az ajándék? Hogy gondoljátok?
Én úgy gondolom, hogy úgy válik ajándékká, hogyha fektetünk bele időt, energiát és szeretetet, és ezáltal mutatjuk meg valakinek, hogy szeretjük, foglalkozunk vele, és törődünk vele.
Vagy adott esetben gondolunk rá, és talán még itt, amit így a világ számára tudnánk üzenni, hogy nem az árában van a lényeg. Soha nem az az összeg számít, amit a másikra ráköltünk, amivel szoktak így vagánykodni, meg így dicsekedni az emberek, hogy mennyi pénzt költenek. Ez az igazi ajándékot szerintem nem pénzért adják. Mert nagyon sokszor van az, hogy ugye, ahogy öregszik az ember, nyilván akkor jöttök majd rá ti is erre, hogy nem az a lényeg, amit boltba lehet venni, meg amit így pénzzel lehet megvásárolni, hanem az igazi szeretet az nagyon-nagyon apró dolgokban is jelen tud lenni, és az igazi ajándékká tud válni. Amikor véget ér az együttlét, hazamegyünk nyilván, de az ajándékunk ott marad. Valahányszor ránéz az, aki kapta, ránk fog gondolni, ránk fog emlékezni. És ez is egy nagyon nagy titka az ajándékozásnak, hogy ott marad egy pici szeretet belőled abban a kicsi dologban, amit odaadtál vagy átadtál. Hát a kölcsönös ajándékozást mi keresztények az ige liturgiában és a Szent Misében nagyon-nagyon sokszor meg tudjuk tapasztalni. Az ige liturgiájában is sok ajándékot kapunk az Istentől, hiszen már az eleje úgy kezdődik, hogy a bűnbánatot tartunk, megvizsgáljuk a lelkünket, hogy az ő irgalmában és kegyelmében részesülhessünk. Azután az Isten igéje által a szentírási szakaszokon keresztül pedig feltárul az Isten bölcsessége, és az a szeretete, amit az üdvtörténet folyamán az emberiséggel véghez vitt, és az a fajta jelenléte, az a történelmi időkön áthaladó és átívelő jósága és irgalma, ahogy a választott nép történelmén keresztül jelen van az Isten, az a mi számunkra is nagyon sok üzenetet hordoz. Hiszen ezek által, a történetek által és a választott nép megtapasztalásai által is tudjuk és érezzük, hogy Isten nem hagy el minket, hogy Isten velünk van, és ahogyan a választott nép életében is számtalanszor megmutatta a jelenlétének a jelét, elgondolkodtat minket azon, hogy a mi életünkben is nyilvánvaló, hogyha nem is vesszük konkrétan észre, és ilyen szemmel látható csodák által észre, hogy ő jelen van, utólag visszagondolva nagyon sokszor döbbenünk rá arra, hogy az adott esemény a mi egyszerű kis életünkben is az Isten kezében volt, és Isten vezetett minket át ezeken a helyzeteken, vagy éppen adott ajándékot azokban a pillanatokban, és rájövünk, hogy nem csak a választott nép életében volt jelen az Isten, hanem jelen van a mi életünkben is. Volt-e ilyen tapasztalásotok, amikor észrevettétek az isteni gondviselést a ti hétköznapi életetekben, hogy később állt össze a történet csak?
Nekem volt már így ilyen nagyobb és kisebb dolgokkal is, hogy így megtörténtek, és akkor nyilván az ember elsőnek azt gondolja, hogy biztos csak a véletlen, pont így alakult. Az, ahogy így visszagondol az ember, akkor így rájön, hogy azért ennyi véletlen egymás után nincs, hogy mindig jó dolog történik, és mindig úgy történik minden, hogy neked jó legyen.
És hogy még a nehézségek után is felragyog az, hogy ezeket miért kellett átélned, és hogy mit tanultál belőle. Csodálatos dolog az, amikor így az Isten szemével tudjuk szemlélni az életünket, és ugye ez is a kereszténységünknek egy nagyon nagy ereje, tápláló ereje, hogy az Isten igéjén keresztül is meghalljuk és megéljük az Istennek a szeretetét. A Szent Misében is elérkezik az a pillanat, amikor ajándékot adhatunk az Istennek. De mit is adhatunk mi neki?
Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? A Szent Misében kenyeret és bort viszünk adományként az oltárra, Érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan vannak ezek, a termőföld, a természet, a növények, a napfény és az eső, a megfelelő éghajlat, mind-mind Isten ajándéka. Például a munka, a törődés, a termőföld gondozása, a növények nemesítése, a vetés és az aratás, a meccés és a szüret, az őrlés és a préslés, a kenyérkészítés és a bor érlelése, pedig mind az ember munkája.
A kenyér és a bor titkában egyesül az isteni és az emberi jó.
Azt adjuk vissza, amit Istentől kaptunk, de úgy, hogy hozzátesszük fáradtságunkat és törődésünket.
És Isten felszentelt szolgája a kenyeret és a bort felemeli az oltárról, ez a gesztus fejezi ki, hogy felajánljuk azokat az Istennek. Majd könyörgés következik. Kérjük az Úrtól, hogy fogadja el és változtassa át mindazt, amit előhozunk.
Az eukarisztikus ima során válik a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé.
Prefáció előzi ezt meg, aminek az a célja, hogy felemeljük a szívünket Istenhez. Igyekszünk egyre jobban megérteni az ő üzenetét, és felajánlani a kenyér és a bor mellett a saját felajánlásainkat is, a mi kéréseinket is, a mi fohászainkat is, és ezeket összetéve Isten felszentelt szolgája együtt ezt az áldozatot felajánlja a mindenható Istennek. És Izajás próféta számol be nekünk arról, hogy miként hívta meg őt az Isten. Csodálatos látomása volt. Angyalok jelentek meg az Úr trónja előtt, és ezt énekelték. Szent vagy, szent vagy, szent a seregek, Ura, dicsősége betölti az egész földet. Izajás tehát bepillantást nyert a mennyei liturgiában. Hol tükröződik ez vissza itt a földön?
Földi liturgiánk ezt szeretné visszatükrözni, azt az éneket énekeljük, amelyet a próféta az angyaloktól hallott.
Ez számomra nagyon-nagyon szép és ilyen igazi mennyei élmény tud lenni, hiszen gondolj bele, hogy amikor a Szent Misében odaérünk ehhez a részhez, hogy együtt énekeljük, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, igazából az angyali kórushoz csatlakozunk, és együtt dicsőítjük a mindenható Istent, és ezekben a pillanatokban közelebb van az ég a földhöz, és a kegyelem jobban árad így az egész világon. És így néha bele szoktam gondolni, hogy van-e olyan pillanat egy nap, amikor valahol valaki nem mutatna be szent mise áldozatot, és különösen így karácsony közelettével, kicsit kívülről tekintve így a hétköznapokat, nagyon nagy öröm ebbe belegondolni, hogy az Istent szüntelenül dicsőíthetjük itt a földön és a mennyben, és hogy mi ennek részesei lehetünk. Izajás próféta háromszoros szent, szent, szent kiáltása azt jelzi, hogy Isten személyesen jelenik meg, és a szent misében is énekeljük a szent vagy, szent vagy, szent vagyot, amikor az eukarisztikus imára készülünk arra, hogy jelenvalóvá váljon Krisztus a kenyérben és a borban. Az eukarisztikus imádság után következik a szent mise legfontosabb szakasza. Mi is ez, Viki?
A pap személyében, mintha Jézus lenne jelen. Az utolsó vacsorán kimondott szavai hangzanak el. Ez az én testem, ez az én vérem. Eközben emlékezünk Jézus kereszt halálára és feltámadására. Erőteljes, megrendítő pillanat. Újra jelenvalóvá válik a kereszt áldozata. Krisztus teste és vére itt van közöttünk.
Ezzel együtt hitünk nagy titka válik kézzel foghatóvá. Átérezhetjük, hogy Jézus nem csak apostolok, a közvetlen tanítványok mestere. Nem csak velük akar közösségben lenni, hanem minket is megszólít, velünk is együtt szeretne lenni. Az eukarisztikus imádságban nem csak a múlt válik jelenvalóvá, hanem titokzatos módon a jövőnk is feltárul. A kiengesztelődés miért is fontos? Jézus tanított már erről. Hogyan tanított erről, Melanie?
Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy az embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajáld fel ajándékodat. A mi atyán kapcsán is emlékeztet minket, ha megbocsátjátok az embereknek, mit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. Ezért hát nem találkozhatunk Istennel addig, amíg bárkivel is haragba vagyunk.
Mit tegyünk ezért? Hogyan cselekedjünk, hogy Istennel találkozhassunk? Mit kell tenni ahhoz, hogy a kiengesztelődés megtörténjen?
Bocsánatot kell kérnünk, és nekünk is meg kell bocsátanunk a másik embernek, ez a belépő Jézus lakomájára.
Szent Péter többször is ezt írja a leveleiben, köszöntsétek egymást szent csókkal. Mit jelent ez a furcsa mondat? Itt valóban ilyen csókról van szó?
Valójában a szeretet a jó szándék és a barátság kifejeződéséről van szó. A családon belül a barátok között mi is szoktunk puszit adni egymásnak, esetleg kezet fogunk, átöleljük egymást, vagy összeérintjük az arcunkat. Ez azt jelzi, hogy mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, vagyis testvérként elfogadjuk egymást.
Ezután következik a számomra a Szentmisének az egyik leggyönyörűbb része, amikor együtt énekeljük az Isten báránya az Agnus Dei című éneket, amely a szép bibliai hagyomány nyomán arra emlékeztet minket, hogy Jézus a mi húsvéti bárányunk. Mit jelent ez, Viki?
Keresztelő Szent János szavai szerint, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Azaz, Jézus keresztáldozata tesz minket szabaddá a rossztól, a gonosztól. Ő a mi szabadítónk. Azt is tudjuk, hogy a világ utolsó napján Jézus végre le fogja győzni a gonoszt. Ezt a nagy diadalt és ünnepet a bárány mennyegzőjének nevezi János apostol. Amikor a Szentmisén a kenyérben és a borban Krisztussal találkozunk, valójában olyan, mintha mi is ezen a lakomán vennénk részt. Itt és most átéljük, hogy milyen lesz a jövő.
Közvetlenül az áldozás előtt azt a fohászt mondjuk el, amellyel a római százados fordult Jézushoz. Mi ez a mondat?
Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj a házamban. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul.
Az előkelő katona a szolgája gyógyulásáért, életéért könyörgött a mesterhez. Mi a saját gyógyulásunkért, életünk jobbáválását, gyógyulását kérjük Jézustól, azt mondjuk, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. A Szent Misének a legszemélyesebb pillanata, amikor egyé válunk Jézussal. Magunkhoz vesszük a kenyeret, ami valójában Krisztus teste. Amikor a pap e szavakkal felemeli nekünk az átváltoztatott szentostját, akkor mit felelünk neki?
Amen. Hiszem, hogy így van, biztos vagyok benne, hogy ez az apró ostya valójában Jézus, aki annyira szeret engem, hogy örökre velem akar lenni.
Az áldozás után egy kis időt csöndes imában töltünk, mintha négy szem közt beszélgetnénk Jézussal, aki beköltözött az életünkbe. Ezután egy közös imádsággal folytatódik a liturgia. A pap azért könyörög, hogy a szent áldozás mindannyiunk életébe kifejtse a hatását, ezt követi a záró áldás, annak a pillanata, amikor minden eddig elmondott imádságunkat Isten szeretetével pecsételjük meg. Legvégül pedig hogyan köszön el a pap és hogyan bocsát el minket.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével. A latin mondat egy olyan üzenetet is hordoz, amelyet nehéz lefordítani magyarra. A lényegét így lehetne visszaadni. Közösségre léptetek Istennel, szeretete beköltözött az életetekbe. Ne feledjétek, ez nem csak ajándék, de küldetés is. Isten meghívott titeket arra, hogy megosszátok ezt a nagy örömet minden emberrel. Bátran hirdessétek, Isten közel jön hozzánk. Szeretete megment és megszabadít minket. Nem történhet ennél szebb dolog velünk, tehát küldetésetek van, menjetek.
Így van, És ezek nagyon-nagyon fontos szavak, hiszen ez a küldetés az egész világ felé szól, minden ember felé, bárkivel, akivel találkozol, hiszen te Krisztussal együtt éled a mindennapjaidat, a szent áldozásban Krisztus a te szívedbe költözött, és ott is marad veled. És bárhová mész, ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindenhol ott van veled az Úr Jézus. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e az első szent áldozásotokra, és milyen élmény maradt meg ebből?
Igen, én negyedik osztályos voltam, amikor első áldozó voltam, és emlékszem, hogy már nagyon vártam, hogy én is részesüljek ebben a szentségben, és nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy mennyiségű örömet éltem át. Könnyebbnek éreztem magamat sokkal, amikor először áldoztam.
Azóta mennyire része a te életednek az, hogy szent áldozáshoz járulsz?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és szükségem van rá, hogy áldozzak.
Viki, te emlékszel az első áldozásodra?
Igen, én is emlékszem, nekem is negyedik osztályban volt. Emlékszek rá, hogy nekem is nagyon jó érzés volt, főleg az előtte lévő gyónás, nekem az volt a legjobb, mert tényleg nagyon furcsa lehet egy olyan embernek ezt elmagyarázni, aki például nem hisz a gyónásban, meg magában ebben az egész vallásban, de tényleg olyan érzés volt, mintha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mintha tényleg minden terhet letettem volna a vállamról, ami eddig azt nyomta, és emlékszem, hogy azelőtt még volt azt hiszem egy egyhetes hittantábor, amiben erre az első áldozásra készültünk, és nekem az is nagyon jól telt.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gazdag lelki életetek volt már gyerekkorotoktól kezdve, és ilyen mélységgel megértettétek azt, hogy mennyire fontos az, hogy Krisztus a szívetekbe költözzön, és annak is nagyon örülök, hogy úgy érzitek, hogy fel voltatok erre készülve. Ez az első szent áldozás valóban a Krisztussal való kapcsolatnak az elmélyülésének az első állomása csupán, hiszen innentől fogva még inkább át tudja járni a ti életeteket a Krisztus szeretete, és az, hogy megértsétek, hogy őt közelről hogyan lehet megismerni, és hogy tud a mindennapi életeteknek a részévé válni Jézus Krisztus és az ő belé vetett hit. És hát nekem az egyik nagyon-nagyon nagy pillanat számomra minden egyes szentmisén, ahogy nagyon sokszor elmondtam már, az egyik az, amikor a szent vagy szent vagy szent vagy éneket az angyali seregekkel együtt énekelhetjük. Én azt nagyon-nagyon szeretem. És akkor az olyan nagy pillanat, amikor azt mondod, hogy én nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És ugye ennek a hátterét is ismerni kell, hiszen ez egy pogány százados volt, aki ekkora hittel tudta mondani azt, hogy nem kell, hogy begyere a házamba, én tudom és hiszem, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, és számomra minden egyes szent misébe ez a mondat ugyanazt jelenti, hogy én most is hiszem azt, Krisztus, hogy te vagy a megváltó, te vagy a messiás, te vagy az én szabadítóm, és én így megyek oda, és így teszem ki a tenyeremet, hogy utána én Krisztust vehessem magamhoz. Van még egy imádság, amit hittanóránk végén szeretném, hogyha ez az én gyerekkorom, és a szent áldozások végén szoktuk ezt imádkozni. Talán sokan ismerik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Krisztus teste, szentelj meg engem, Krisztus lelke, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kín szenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedj magadtól elszakadni engem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendréné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Bosvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.